Jó estét kívánok, sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit, Megyeri Jonatán vagyok, 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, elnézést kérek, szép jó estét kívánok, sziasztok, így április 20-án, Pészach 5. napján, vagyis 5. vagy 6. napján, hogy is vagyunk, azt mondja, hogy vasárnap, hétfő, kedd, 5. napján, igen, most fog kezdődni a 6. napja, most fog kezdődni a 6. napja. Jó estét kívánok Jánosnak, szeretettel köszöntöm Mirát. Jó estét kívánok Zoltánnak, Szilárdnak, Péternek, Andrásnak, már több mint 30 anyjuk. Itt van Majoros Timi is, úgyhogy gyülekezik a kemény mag. Sok régi ismerős név. Sziasztok, itt van Ráhel természetesen, szintén, ha már kemény magról van szó, Bondár Csaba, ha már kemény magról van szó. Jó estét kívánok Gellértnek, Péternek, Gergelynek és minden kedves tanultársunknak, aki itt van. Két kérdés érkezett, és mindenki, és tudjátok, én nem hiszek a véletlenekben, nincsenek véletlenek, teremtő irányítja a világot, Isten irányítja a világot, úgyhogy mindennek oka van, és semmi sem történik véletlenül. Most két olyan kérdés érkezett, amely tulajdonképpen nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz, úgyhogy ezzel szeretném kezdeni a mai beszélgetést, és aztán egy kicsit beszélünk természetesen a Tanyáról, a haszidizmus alapművéről, kicsit a haszid filozófiáról, vagy tovább folytatjuk kalandozásunkat, utazásunkat a zsidó filozófiába, a haszid filozófiába. De még mielőtt erre rátérünk, akkor nézzük a két kérdést. Az egyik. Kedves Jonatán, időzavarban vagyok, kérlek segíts. Mózes 2. könyvé azt írja le, hogy legyen ez nektek az első hónap. Ezt ha jól értem, akkor a pászka ünnepekor van, de a naptár szerint valamikor ősszel van a zsidó új év, hogy van ez? Ugye, valóban, és a másik kérdés, ami érkezett, közben lemerült a lámpám, a másik kérdés, ami érkezett, az pedig az, kedves Jonatán, a Ramadánt, a muszlim ünnepet most ünneplik, egy időben a zsidó Pészáchal és a keresztény húsvéttal. Kérlek, mesélj nekünk, hogyan épül föl a zsidó naptár. Oké, akkor először nézzük az első kérdést, és akkor szorosan kapcsolódik tehát a második kérdés, és mondom, nincsenek véletlenek. Azt mondja ugye az első dolog. Valóban a Tóra úgy, először is, a Tóra alapján, a Biblia alapján, a Bibliában nincsenek hónapnevek, a hónapoknak nincsenek nevei, hanem úgy hívják őket, hogy első hónap, második hónap, harmadik hónap, tehát Chodesh HaRishon, Chodesh HaSheini, Chodesh HaShlishi, és így tovább, vagy Chodesh HaShvii, a hetedik hónap, tehát nincsenek a hónapoknak neveik, nem is mindegyik hónap van megemlítve a Tórában. De a Tóra szerint az első hónap, honnan erednek a héber hónapok nevei? A héber hónapok nevei Babilóniából származnak, amikor az első szentély lerombolása után a zsidó nép számüzetésbe került Babilóniába, akkor átvette az ottani hónapneveket, és ezek tulajdonképpen beépültek a zsidó kalendáriumba, azóta is velünk vannak, úgyhogy a mostani hónap, amit úgy hívnak, hogy Nisan hónap, ez egy babilóniai hónapnév, a következő hónap, ami Iyár hónap lesz, az is egy babilóniai hónapnév, Sziván, az lesz a harmadik hónap, az is egy babilóniai hónapnév, Támúz, és így tovább, ezek mind babilóniai hónapnevek, amiket a zsidók átvettek a babilóniai fogságban, tehát az egyiptomi kivonulás után körülbelül 1000 évvel volt a babilóniai fogság. Oké. Ez tehát az egyik dolog. A második dolog, amit kell tudni, hogy a Tóra ugye a hónapoknak nevet ad, első hónap, második hónap, harmadik hónap, stb. És az első hónapja a Tórának az Nisan hónap, az a mostani hónap. Az a hónap, amikor Pészach ünnepe van, amikor az egyiptomi különlás ünnepe van. Ez az első hónap. És ahogy a kedves tanultársunk nagyon helyesen kérdezte, mi az új évet nem az első hónapban ünnepeljük, hanem a hetedik hónapban, Tisré hónapban. Tisré hónap a hetedik hónap. Akkor van, Tisre hónap első napján van Rosh Hashanah, a zsidó új év, és a tizedik napján van Yom Kippur, ugye az engesztelő nap, és akkor ünnepeljük az új évet. Hogy lehet az, hogy a Tóra első hónapnak Nisan nevezi, és nem pedig Tisrét? Hát úgy lehet, hogy a Tóra egy más időszámítást használ, a Tóra egy olyan számítást használ, ami nem a világ teremt, az nem az ember teremtésének a hónapja, ugye, ami Tisré hónap, rossosan akkor az ember teremtését ünnepeljük, ugye a teremtés hatodik napja, tulajdonképpen az Tisré hónap elseje, azaz rossosan, a zsidó új év, Tehát a Tóra nem az ember teremtését számítja az első hónapnak, nem azt nézi, hogy az a hónap legyen az első, amelyikben az ember teremtetett, hanem legyen az a hónap az első, amelyikben az egyiptomi kivonulás volt. Az egyiptomi kivonulás ugyanis egy olyan, erről már sokat beszéltünk, az egyiptomi kivonulás egy olyan kataklizmikus, egy olyan univerzálisan fontos és jelentőségteljes esemény a történelemben, amelyhez hasonló nem volt soha, és nem is lesz majd csak, amikor a messiás eljön. Ugyanis ekkor vált a zsidó nép néppé, és ekkor jelent meg Isten a Szináj hegyen, az egyiptom kivonást követő 50. napon jelent meg Isten a Szináj hegyen a teljes zsidó népnek. Ehhez hasonló, és kaptuk meg a Tórát, az isteni tant, ehhez hasonló esemény nem volt a világtörténelemben, ezért az egyiptomi kivonulás egy ilyen rendkívül fontos esemény, ezért a Tóra Nisan hónapot nevezi az első hónapnak, és Tisré hónap a 7. hónap, annak dacára, hogy a naptárban, tehát a kalendáriumban Tisré hónap elsejét számoljuk új évnak. Most abban nem fogok részletesen belemenni, ugye a Misna, tulajdonképpen a Talmud 4 új évről beszél egy évben, és Tisré és Nisan elseje is a új év, méghozzá a királyok új éve, de erről most talán nem érdemes nagyon részletesen beszélni, ez egy hosszabb másik beszélgetés tárgyát kell, hogy képezze. Ez tehát az egyik dolog, amit akartam mondani. A másik kérdésre rátérve pedig, ugye, hogy együtt most múlt hétvégén egybeesett a 3 nagy monoteista vallás ünnepe, a kereszténység húsvétja, a zsidók peszáhja, az időrendi során, inkább úgy mondom, a zsidók peszáhja, a keresztények húsvétja, és a muszlimok ramadánja, ennek a következő az oka. A Gergely naptár, a keresztények által használt Gergely naptár, az egy nap alapú, úgynevezett szoláris naptár, egy nap alapú naptár, amely azt jelenti, hogy egy évnek számít az az időszak, amelyet a Föld a nap körül megtesz. Ez 365 nap, és egy negyed nap, és még néhány másodperc. Ennyi ideig tart a Föld, míg a Föld teljes mértékben megkerüli a napot, egy ilyen ellipszis alakban a Föld megkerüli a napot. Ez 365 és egy negyed nap. Éppen ezért a keresztény naptár az 365 napból áll, az egy negyed napot azt összegyűjtjük, és 4 évente szökőév formájában teszünk be egy extra napot, február 29-ét, és ilyenkor ezt a negyed napos csúszást ezt mindig korrigáljuk, tulajdonképpen összhangba hozzuk a csillagászati eseményt, jelesül a nap, vagy a Föld nap körüli forgását, összhangba hosszuk a naptárunkkal, 4 évente minden kiegyenlítődik, mert egyébként egy negyednapos csúszás lesz minden évben, ez a szökőév intézménye. A muszlim naptár, és akkor még a keresztény naptárhoz, pontosan a Gergely naptárhoz kapcsolódóan még valami érdekesség, hogy a Föld nap körüli pályáját, tehát ezt az orbitot, ezt az ellipszis pályát, ezt hány hónapra osztjuk, ez teljesen mesterséges. Ennek nincsen semmilyen csillagászati jelentősége a Gergely naptárban. A Gergely naptár ugyanis egy tökéletesen nap alapú naptár, egy teljesen nap alapú naptár, a hold változása semmilyen mértékben nem számít, semmilyen módon nem befolyásolja a Gergely naptárat. Ezért, hogy hány hónap van egy évben, magyarán hány részre osztom ezt az ellipszis pályát, ez teljesen mesterséges. Mi történetesen 12 részre osztjuk ugyebár a Gergely naptárban ezt az ellipszis pályát, az azt jelenti, hogy 12 hónap van a Gergely naptárban, de nem volt ez mindig így, korábban csak 10 hónap volt, és ez nagyon jól látszik a hónapok nevein is, ugyanis például október hónap, ami a Gergely naptárban ma a 10. hónap, ez régen a 8. hónap volt, az okta, az a latin 8 szóból származik, ugye 8-at jelent, 8 szöget, 8 szögnek nevezzük az oktogont, 8 karú a polip, ezért nevezzük oktopusznak, és így tovább, tehát az október például a 8. nap, a 8. hónap volt régen, és a december volt a 10. hónap, ugye a deka az 10-et jelent, a 10-es szám ugye latinul, a december az a deka szóból származik, tehát ebből is látszik, hogy régen csak 10 hónap volt, ugye a július és augusztus hónapok megjelenésével bővült 12 hónapra a Gergely naptár, legalábbis legjobb tudásom szerint ez a 12 hónapos felosztás. Korábban 10 hónapra osztották fel ezt az ellipszis pályát, mert ugyanis A felosztás teljesen mesterséges, semmilyen csillagászati esemény nem indokolja azt, hogy miért pont 30 és fél napos, ugye 365-öt fel kell osztani 12 részre. Ezt úgy tudjuk felosztani, hogy csinálunk 11 darab 30 és fél napos hónapot, tehát vagy 30 napos, vagy 31 naposat, meg csinálunk egy februárt, ami februárban egy 28 napos hónapot, mert de maradék nélkül nem osztható a 365 12-vel. Tulajdonképpen ennyi történik. A muszlim naptár, az iszlám által használt naptár, az ennek teljes ellentetje, a Gergely naptár teljes ellentetje, ugyanis az muszlim naptár az egy tökéletesen holdalapú naptár, és a napnak nincsen semmilyen befolyásoló szerepe, a holdat figyeli a muszlim naptár, ugye a hold változását, a hold fogyását, illetve a hold töltét, pontosabban a hold töltét és a hold fogyását választja, és új holdtól új holdig számít egy hónapot, tehát a hold legsoványabb állapotától a legsoványabb állapotáig számít egy hónapot, ez 29 és fél napig tart, míg a hold a legsoványabb állapotából megduzzad, teli holdá, és visszaszűkül megint a legsványabb állapotában, ez egy 29 és fél napos periódus, ezért vannak 29 meg 30 napos hónapok a muszlim kalendáriumban, és ezért van az, és mivel, hogy 12 hónap van a muszlim kalendáriumban is, és 12-szer 30 és fél, az pont 11 nappal rövidebb, mint a 365, az 354, éppen ezért a tökéletes holdnaptár, az 354 napos, 11 nappal rövidebb, mint a napnaptár. Ami azt is jelenti egyben, hogy minden évben 11 napot csúszik a napnaptárhoz képest. Ezért lehet az, hogy a Ramadán, például a Ramadán ünnep, ami a legismertebb, az általam egyetlen ismert muszlim ünnep, de talán a legismertebb muszlim ünnep, nem tudom, hogy a legfontosabb muszlim ünnepe, de az biztos, hogy a legismertebb muszlim ünnep. Szóval a Ramadán hónap, például ez a böjti hónap, ez az ünnepi hónap a muzulmán vallásban, ez 11 napot mindig vándorol minden évben. És van, ezért lehet, hogy egyik évben tavaszra esik, másik évben meg nyárra, később meg pár évvel később meg nyárra esik, pár évvel később meg őszre esik, pár évvel később meg térre esik, ezért van az, hogy a Ramadán változik, mert ez egy tökéletesen holdalapú naptár, és nincs köze a naphoz. A zsidó naptár az egy hibrid változata a nap és a hold naptárnak. Azt szoktuk mondani, hogy a zsidó naptár egy hold naptár, tehát egy lunáris naptár, ami korrigálva van, vagy összhangba van hozva a szoláris, azaz a nap naptárral. Ami mit jelent a gyakorlatban? Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a zsidó naptárban szintén a hold változását, tehát egy csillagászati eseményt nézünk, a csillagászati esemény pedig a hold változása, tehát új holdtól teli holdig, és aztán vissza a hold a legvékonyabb állapotából teli holdá válik, kikövéredik, majd visszaszűkül a legsoványabb állapotába. Ezt a 29 és fél napos hónapokat, 29 és fél napos periódusokat nevezzük egy hónapnak, ezért a zsidó naptárban 29 napos hónapok vannak, meg 30 napos hónapok vannak, mert egy holdtöltétől holdtöltéig, vagy pontosabban a holdfogyatkozástól holdfogyatkozásig, vagy holdfogytától holdfogytáig, most nem tudom, mi a megfelelő csillagászati kifejezés, szóval ezt a 29 és fél napos veszünk. De, mert a Tóra ezt rendeli el, hogy az a hold legyen az az égitest, ami alapján az időt számoljuk. Tehát mindenképpen hold hónapokban kell gondolkodnunk. De, és itt van a probléma, a Tóra ezzel amellett, hogy a Tóra megparancsolja, hogy a hold a naptár alapján menjünk, amellett a Tóra azt is megparancsolja, hogy Pészáv ünnepe, tehát az egyiptomi kivonulás ünnepe, amit most ünneplünk egyébként, Pészáv ünnepe mindig tavaszra kell, hogy essen. Hákháviv, a tavaszi ünnep, meg a tavaszi aratás időszakára kell, hogy essen. Tehát ez a tavasz, mindenképpen tavaszra esne. Ha most csak tökéletes holdnaptárt használnánk, akkor csak úgy, mint a muszlimoknál, minden évben 11 napot csúszna, és Pészáv néha nyárra esne, van, amikor meg térre, van, amikor meg őszre, és csak 1/4%-ban, vagy 25%-ban esne tavaszra. Éppen ezért a zsidó naptárban a holdnaptár korrigálva van a napnaptárhoz, összhangban van hozva a napnaptárral, és be van vezetve egy szökőévrendszer, egy bonyolult rendszer, most nem fogom elmondani részletesen, de maradjunk annyiban, hogy 19 éves periódusokat nézünk, és minden 19 éves periódusban 7 darab szökőév van, nem egyenletesen elosztva, 7 darab szökőév van, és minden szökőévben egy extra hónapot iktatunk be a naptárba, az azt jelenti, hogy vannak olyan évek, amikor 12 hónap van a zsidó kalendáriumban, tehát egy 19 éves perióduson belül 12 évben 12 hónaposak az évek, és 7 évben pedig 13 hónaposak az évek. Az idei év például a szökőév volt, ezért idén két Adár hónapunk volt, Adár Alef és Adár Bét, azaz Adár 1 és Adár 2, tehát két Adár hónap volt, erről akkor beszéltünk, és talán mert a zsidó naptárban összhangba kell hozni azt a tényt, hogy alapvetően a holdat nézzük, számítjuk csillagász, vagy egy holdat számítjuk a naptárunk alapjának, de összhangba kell hozni a napnaptárral, hiszen Peszach ünnepének mindig tavaszra kell esnie, úgyhogy így működik a zsidó naptár. Egyébként a zsidó naptár nagyon-nagyon régi, mármint az örök naptárunk rendkívül régi, régebbi, mint a keresztények által használt naptár, pláne régebbi, mint a muszlimok által használt naptár. A zsidó naptárat, amit most használunk, azt az időszámítás utáni második században fejlesztette ki második Hillel, és azt használjuk a mai napig, ezt az örök naptárat, úgyhogy ez most már 1800 évet nagyon precízen, tökéletesen működik, úgyhogy így ez tulajdonképpen a zsidó nap, ez amit a zsidó naptárról érdemes tudni, ezért van az, hogy Peszach mindig tavaszra esik, mégis hold naptárat használunk, úgyhogy ez talán érdekesség. Aki akar erről részletesen olvasni, a blogomon írtam erről, de hát utána lehet nézni más forrásokban is. Oké. Nézzük, mit mond egy röviden a Tanya, a zsidó haszid filozófia alapműve. A 9. fejezetben járunk. Tegnap arról beszéltünk, hogy az ember test az olyan, mint egy város, az olyan, mint egy ország, amelyért vetekszik két király. Mintha két király akarná, ura, két király igyekezne a dominanciája, a fennhatósága alá hajtani a várost. Az egyik király az isteni lélek, a másik király pedig az állati lélek. Az egyik király az isteni lélek, amelynek a központja a szívben van, amely érzésekkel kapcsolatos. A másik pedig az isteni lélek, amely viszont, vagy az állati lélek, amely az érzésekkel kapcsolatos, az isteni lélek, amely pedig az agyban található, és racionális a gondolatokkal, a racionalitással, a megértéssel, a tudással, a bölcsességgel kapcsolatos. Oké. És ezért mind a kettő, ugye arról beszéltünk, hogy mind a két szerv igyekszik, vagy mind a két lélek igyekszik a dominanciája alá hajtani a testet, azaz azt szeretné, hogyha a test, az isteni lélek azt szeretné, hogy a test Isten parancsolatait hajtaná végre, isteni módon éljen, Isten által elvárt módon éljen, a Tóra törvényei szerint éljen, az állati ösztön pedig, az állati lélek pedig arra sarkalja az embert, hogy halmozza az élvezeteket, halmozza a fizikai élvezeteket, és ne törődjön azzal, hogy ez helyese Isten szemében, amit csinál-e vagy sem. Oké. Az isteni lélek akarata és vágya az, ahogy az előbb említettem, hogy egyedül ő uralkodjon az ember felett és irányítsa, hogy minden szerv az ő irányításának legyen alávetve, követve és engedelmeskedve az ő diktátumainak, sőt, hogy teljesen átadják magukat neki, azaz ne csak egyszerűen engedelmeskedjenek az isteni léleknek, hanem akaratukat is adják át neki, és még jobban vágyik arra, hogy az összes szerv szekérré váljon számára. Mit jelent az, hogy szekérré váljon? Ez a rövid magyarázat, az isteni lélek azt kívánja, hogy a test szervei ne csak akaratunkat adják át neki, ami azt jelenti, hogy valóban van saját akaratuk, bár az át lett adva a léleknek, hanem azt is kívánja, hogy ne legyen más akaratuk, mint az övé. Hasonlóan a szekérhez, amelynek nincs önálló akarata, hanem csupán a vezetőjének, a kocsisnak az eszköze. Oké, akkor nézzük, miről van szó. Arról van szó, hogy azt beszéltük, az isteni lélek is, meg az állati lélek is dominanciája alá akarja hajtani a testet, de azt akarja, ugye úgy fogalmaztunk, hogy a test ne csak ne csak azt végezze, ne csak elvégezze, amit az isteni lélek akar, hanem akarja is elvégezni, amit az isteni lélek akar. Tehát átadja az akaratát az isteni léleknek. Ez egy magasabb szint, mint amikor egyszerűen csak azt csinálja a test, amit a lélek mond neki, amit az Isten lélek mond neki. Ugye, hogyha ha valakit megkérsz valamire, akkor két módja van annak, hogy teljesítse azt, amit te szeretnél. Ugye, hogyha én oda megyek a feleségemhez, akkor két módja van annak, hogy én akarok valamit, hogy a feleségem valamit megcsináljon, mondjuk. Akkor két módja van annak, hogy én ezt elérjem. Az egyik, hogyha adok neki utasítást, hogy ezt csináld, vagy azt csináld, vagy megkérem, hogy ezt csináld, vagy azt csináld, ugye? Akkor lehet, hogy meg fogja csinálni a feleségem, amit akarok, hogy csináljon. De ez nem biztos, hogy ez, amit én akarok, az ugyanaz, amit ő akar. Lehet, hogy meg fogja csinálni az irántam való szeretetből, vagy az irántam való kedvességből, vagy azért, mert szeretne nekem örömet okozni, de nem feltétlenül ért egyet azzal, amit kell csinálni. Oké. Ez az egyik fajta. Ugye a cél, az eredmény tekintve itt is megtörténik. Az eredmény tekintve nincs különbség. Itt is megtörténik az, amit szeretnék, meg van csinálva az, amit én akarok. Oké. Ez tehát az egyik fél. A másik, ennél egy magasabb szint, amikor én megkérem a feleségemet valamire, és elmagyarázom neki, hogy én ezt miért szeretném, és megindokolom neki, hogy ez számomra miért fontos, És az én indoklásom annyira precíz, és az én indoklásom annyira logikus, hogy a feleségem is nem csak hogy megcsinálja, amit kérek, hanem még egyet is ért azzal, amit kérek. Tehát nem csak hogy szabad akaratával, ide kettőben szabad akarat, ugye az eredmény tekintve még egyszer nincs különbség. És itt is, és ott is szabad akaratából végzi el, amit kérek. De nem mindegy az, hogy ő egyetérte vele. Nem mindegy az, hogy amikor meg van csinálva az a dolog, akkor egyet, ilyen magyar tanul fogalmazva, egyet van-e értve vele, vagy sem. Márpedig, ugye ezt a magasabb szintet, hogyan tudom elérni? Ezt úgy tudom elérni, hogy intellektussal hatok a másikra, ugye? Erről beszéltünk, az intellektus az Isten lélek otthona. Az intellektus révén tudom elérni azt, hogy megmagyarázom azt, amit szeretnék, hogy az miért jó, egészen odáig, elérve azt, hogy a feleségem is egyetértsen vele, és most már ne csak az már tulajdonképpen olyankor, már nem az van, hogy ha jól végzem a dolgomat, és logikusan meg tudom győzni őt, akkor tulajdonképpen már nem az van, hogy az én akaratomat fogja csinálni, hanem az van, hogy az én akaratom az ugyanaz, az ő akarata egyé válik az én akaratommal. Akkor már sokkal fontosabb dolgot csináltam. Akkor már nem pusztán arról van szó, hogy megteszi, amit szeretnék, hanem megteszi azt, amit ő szeretne. Ami történetesen ugyanaz, amit én szeretnék. Ez egy sokkal magasabb szint. Ilyenkor ugyanezt próbálja, ugye ezt az analógiát, ezt a példázatot felhasználva, ugyanezt mondja az Alter Rebbe, ugyanezt mondja a Tánya, azzal kapcsolatosan, amikor az isteni lélek próbál a testre hatni. Az isteni lélek próbálhat a testre hatni úgy, hogy dominanciát ér el fölötte. De sokkal helyesebb, sokkal messzebb visz, és sokkal magasztosabb az, hogyha úgy tudja az akaratát végrehajtani a test fölött, hogy a test is elér egy olyan magas spirituális szintet, hogy a test is egyetért azzal. Onnantól kezdve az isteni lélek akarata az már nem csak az Isten lélek akarata, hanem egyé válik a test akaratával. Ez már egy sokkal magasabb szint. Kedves barátom, innen fogjuk folytatni legközelebb vasárnap este. Azért vasárnap este, mert holnap vesző csütörtök este beköszönt Peszach 7. napja, Peszach 7. 8. napja, tehát most péntek és szombat az munkatilalommal járó ünnepnapok, tehát holnap este körülbelül 4-8-kor megint beköszönt az ünnep, úgyhogy nem fogok tudni elektromos eszközöket használni, nem fogok tudni bejelentkezni sem, tehát sem holnap este, sem péntek este, sem pedig szombat este nem lesz tanulás, legközelebb vasárnap este várlak benneteket sok-sok szeretettel, vigyázzatok magatokra és egymásra, nézzetek vissza, hogyha nagyon hiányoznék nektek korábbi beszélgetéseket, hogy olvassátok a lekvarisgem.blog.hu weboldalon, blogon található bejegyzéseket, ne adj Isten, hallgassátok meg a podcastet, szóval van mit tenni, vigyázzatok magatokra és egymásra, kellemes, boldog és kóser Pészákot kívánok mindenkinek, további kellemes pihenést a fiataloknak a tavaszi szünetre, még sok erőgyűjtést, a hétvégre mindenkinek jó pihenést kívánok, legközelebb, tehát vasárnap este 8-kor találkozunk, vigyázzatok magatokra és egymásra.